Sok szeretettel köszöntöm a Szavazófülke nézőit és hallgatóit. Én Nagy Iván László vagyok, és köszöntöm állandó vendégemet, Ésik Sándort. Szia!
Szia!
Ezen a héten sem ússzuk meg Magyar Pétert, sőt olyannyira nem, hogy eddig 3-ból 3 adásnak lesz benne a címében, olyannyira dominálta le az elmúlt hetet a magyar közéletben, hogy még a moszkvai terrortámadás és Bolsonaro követségen bujkálása is bőven eltörpült a különböző méretű és formátumú atombombák között. Úgyhogy ezzel fogjuk indítani a mai epizódot, egészen konkrétan azt fogjuk megnézni először, hogy jogi értelemben minek minősül ez a hangfelvétel, és ez milyen következményeket vonhat maga után. Ezek után meg fogjuk vizsgálni azt, hogy hogyan lehet feloldani a különböző ellentmondásokat Varga Judit történetében, megszólalásaiban, mennyire érdemes ezt a propagandával egy oldalon, egy lapon kezelni vagy sem. Utána pedig azt fogjuk megnézni, hogy a kegyelmi ügy után vajon a Magyar Péter ügy is beköszöntötte a fideszes nyilvánosságba. Ezután jönnek ezen a héten is a kérdéseitek, többek között a már említett Bolsonaroról is. Ezt követően pedig megyünk a heti hírháttérre, amikor azt a tézist vizsgáljuk meg, hogy vajon Orbán Viktor mindenhatósága, vagy legalábbis ennek az illúziója a magyar közéletben megsemmisült-e az elmúlt hónapokban. Hamarosan kezdünk, ne menjetek messzire! Kezdjük az eheti történetet Magyar Péter hangfelvételénél, amin Varga Judit elmondja, hogy állítása szerint legalábbis Rogán Antalék tudtak, a korrupciós ügyről, a bevégrehajtói kar és az igazságügyminisztérium között tudtak arról, hogy nyomozás folyik ebben, és megpróbálták az ügyészségi iratokat manipulálni. Mielőtt ezt az adást felvettük, gyakorlatilag néhány perccel tartott sajtótájékoztatót az ügyészség, ahol elmondták azt, hogy hát neki kötelességük folytatni ezt a nyomozást, és ennek részeként meg is hallgatták már tanúként Varga Juditot, úgyhogy azt a kérdés, hogy ezek után lesz-e, vagy lehet-e bármilyen nyomozás, kell-e bármilyen nyomozás, azt hanyagoljuk, inkább azt vizsgáljuk meg, és mint ügyvéd, mint jogi szakember kérdezlek ebben az esetben, és egyszerre mint politikai elemző, hogy látva azokat a bizonyítékokat, amiket ismerünk, és látva azt, hogy milyen ügyészség és milyen kormány áll ezeknek a rossz oldalán, mi a reális forgatókönyv a Shadow Werner ügynek a folytatására, ki kerülhet ennek az egész történetnek még arra az oldalára, amin például Shadow és Werner maga már rajta van?
Nem tudom. Hát a büntetővédői munka egyik leggyakrabban használt mondata az, hogy tessék megnyugodni, majd meglátjuk, hogy mi lesz. Az biztos, hogy ez a felvétel önmagában bizonyítékként nehezen értékelhető, tehát amikor az ügyészség azt mondja, hogy emiatt a felvétel miatt nekik nem kell azonnal jobbra-balra rohangálni és embereket meggyanúsítani, akkor az ügyészség úgy gondolom, hogy szakmailag egy korrekt álláspontot mond, mert egyrészt a hangfelvételeknek mindig vizsgálni kell a kontextusát, másrészt pedig egy büntető eljárásban nagyon nagy jelentősége van annak, hogy a hangfelvétel milyen jogi utat jár be, míg bekerül egy büntető eljárás bizonyítékai közé. Nem ez a jelentősége. A jelentősége az, hogy ahogy mondtad is, a nyomozásnak irányait tudja meghatározni, hiszen legalábbis az eddig a sajtóhoz eljutott adatok alapján nem hallgatták ki Varga Juditot, nem hallgatták ki Rogán Antalt, hogy esetleg ő-e Tóni, nem hallgatták ki Rogán Antal nejét, hogy ő-e Barbie.
Azt is mondták egyébként, hogy mást is kihallgattak még az ügyben, nem csak Vargát.
Hát ugye ez a ma reggel előtti állapot, és ez a felvétel egyrészt arra, jogi szempontból arra jó, hogy rámutat arra, hogy Varga Judit úgy tűnik, hogy nagyon komoly bűncselekményekről tud. Egyrészt arról tud, hogy Wölnernek szólnak, amikor ellene titkos információgyűjtés, vagy titkos adatszerzés, ezek terminus technicusok, valamelyik a kettő közül folyik. Ha ez az információ egyáltalán az, hogy erről valaki tud, ez már felveti hivatali visszaélés gyanúját. Ez egy bírói engedélyes információszerzési eljárás, amikor valakit lehallgatnak. Az engedélyező bírón, illetve a lehallgatást végző technikai személyzeten és a lehallgatást, a nyomozást kézben tartó rendőrön kívül, vagy ügyészen kívül, erről senkinek nem szabad tudnia. Tehát ha a miniszter mondjuk valamilyen oknál fogva tud róla az igazságügyminiszter, mert valamilyen nemzetbiztonsági vagy egyéb okból mondjuk jelentettek neki erről, vagy látott egy olyan anyagot, amiben ez benne van, akkor is erről hallgatunk. Na most én azért nem rovok meg, tehát nyilván...
Most nem megütheti a bokáját Varga Judit azzal, hogy behívták tanúként, hogy a Magyar Péter azt állítja, hogy hát álljon ki magáért, és magát is megvédi ebbe a történetbe, hogyha ezeket az állításokat tanúként elmondja, de van-e olyan forgatókönyv, ahol ő jön ki ebből rosszul?
Én azért nem hiszem, hogy ezt ő tanúként el fogja mondani. Én úgy gondolom, ismerve az ügyészeknek, a ügyészségi vezetésnek inkább az ezzel kapcsolatos logikáját, el fogja mondani, hogy nem is úgy volt, ő csak össze-vissza beszélt, és ezt így elfogják, megpróbálják elsimítani, még mindig megpróbálják elsimítani. De hát itt nagyon komoly dolgokról van szó. Ki jut a nyomozás célpontjához az, hogy nyomoznak vele szemben? Felmerül az, hogy legalább kettő minisztériumból, a Rogánéból meg a Varga Juditéból bemennek az ügyészségre, és ott belenyúlnak nyomozati anyagokba.
Bocsánat, itt ezt hadd kérdezzem meg, hogy ezt itt hogy kell elképzelni, nyilván nem tudunk semmi konkrétat, de az, hogy belenyúlnak egy ilyen adat, tehát ez mit jelenthet igazából ez a kérdésem?
Nézd, ezzel kapcsolatban idézem irodatársam a Csire Balást, aki amikor kijött a gyanúsítás ebben az ügyben, akkor annyit mondott, hogy ez a zserbóvád, mert ugye a zserbóban is rétegek vannak, ugye ez volt az a gyanúsítás, ahol a miniszter nem tudott arról, hogy balhé van, az államtitkára aktív részese volt a balhénak, a helyettes államtitkár nem tudott arról, hogy balhé van, a főosztályvezető se tudott róla, hogy balhé van, az osztályvezető tudott róla, most lehet, hogy nem pontosan mondom végig, de el tudott-e képzelni azt, hogy ez a óriási korrupciós maffia, ami a Sádl-féle szervezet volt, hogy erről csak minden második szobában tudnak a minisztérium folyosóin. Tehát az, hogy kell elképzelni, hát úgy kell elképzelni, hogy ezzel a nyomozással látványosan körberajzolták azokat az embereket, akiket nem volt szabad meggyanúsítani. Ezt, aki 5 percet volt kapcsolatban büntetőjoggal, legyen kuriai tanácselnök, vagy elítélt a szirmabesenyői börtönben, az látja, hogy ez egy milyen nyomozás volt. Ezt mindenki tudta, ez másfél-két évvel ezelőtt szakmai körökben nagy beszédtéma volt. Ez a felvétel azt erősíti meg, hogy amit gondoltunk, hogy van, az igaz. A miniszter, a férjének, és még egyszer mondom, minden ilyen szakmában dolgozó embernek kell otthon valaki, akinek elmondja ezt, tehát nekem azzal semmi bajom, hogy ő a férjével erről beszélget. De ha olyan a viszony. De az, hogy ezt ő így elmondja, és a legnagyobb természetességgel, tehát a későbbi magyarázatok, hogy ezt Magyar Péter így meg úgy kikényszerítette belőle, nem, ez Varga Judit, most csúnyán tolvaj nyelven mondom, a frankót mondja ebben a kérdésben. És van még egy dolog abban a hangfelvételben, az, hogy mindenki találgatta itt ugye ilyen Rogán Pintér leszámolásokról, meg mindenféle hasonló dolgokról ment a spekulálás, hogy miért van ez az egész Völner Sádl ügy. És az egyik lehetséges magyarázat az volt, hogy egész egyszerűen valamilyen a dolognak valahol a legszélén található ügyecskében ügyészek, rendőrök ráfutottak erre a nagyon nagy önbizalommal telefonálgató Sádlre. Volt rá kilövési engedélyük, úgy értem, hogy a lehallgatására megvolt az engedélyük, és hallgatták. És azt mondja Varga Judit, hogy Polt nem ura a helyzetnek. Mindenki ezt gondolta a szakmai körökben is, hogy valószínű arról van szó, hogy valamelyik ügyész fogta magát, és azt mondta, hogy nem fogom alkalmazni magamra azt a
öncenzúrát,
igazodási kényszert, hogy ezt elsüllyesztem, ezt a nyomozati anyagot, hanem betette, az is lehet, hogy egy tök irreleváns ügynek a nyomozati anyagába, de ott volt, és kezdeni kellett vele valamit. És ezek a dolgok olyanok, mint a fokrém, hogyha egyszer kijött a tubusból, nem lehet visszanyomni. Kevésbé vulgárisan fogalmazva, a lehallgatásokra az a szabály, hogy amikor elkészül a lehallgatás, nincsen nagyon pontos időtartam meghatározva, azt mondja a bírósági gyakorlat, hogy haladéktalanul döntést kell hozni, hogy megsemmisítik a felvételt és nem használják fel, vagy meggyanúsítják azt a szemét, akinek a bűncselekménye kiderül ebből a felvételből. Tehát onnantól kezdve, hogy ez a felvétel van, és része egy nyomozati anyagnak, onnantól kezdve a konzekvenciákat le kell vonni. Ez egy ügyészi döntés. És ha valahol egy ügyész úgy döntött, hogy akkor Schaller-re megy a büntetőeljárás, ez már olyan dolog, amit csak utasítással lehetett volna eltussolni. És mindenki azt gondolta, hogy ezt a polt háta mögött meg lehet, valaki megcsinálta. És a jelentősége ennek a felvételnek az, hogy Varga Judit azt mondja, hogy igen, ő is úgy tudja, hogy ezt a polt háta mögött csinálták meg. Varga Judit kiteregette a szennyest, amit eddig is tudtuk, hogy van, csak most is szépen ki van akaszgatva a ház elé.
Igen, és ez azért egy fontos momentum az egész Magyar Péter jelenségnek és az elmúlt hetek történéseinek, mert eddig annyit állapítottunk meg, hogy hát igen, amiket Magyar Péter állít a NER működéséről, az belülről nézve pontosan ugyanaz, mint amit oknyomozó újságírók megírtak különböző cikkekben az elmúlt 5-10 évben, hogy ez így korrupt, ez úgy korrupt, ez adja le, ez odaadja le, így irányítják a valóságot, és most először látunk valami tényleg fekete-fehér, vagy legalábbis fekete-fehérnek erősen tűnő bizonyítékot arra, hogy amiket tudtunk, azoknak tényleges alapja is van, nem csak spekuláció. Ugye a hangfelvétel leadása után Magyar Péter bejelentett egy röptüntetés még aznap estére, ahol te kint voltál, és ez most már egy ilyen visszatérő eleme az adásoknak, hogy kint vagy egy tüntetésen, és kicsit elemzed ilyen mozgalmi szempontból. Úgyhogy mesélj kérlek egy kicsit arról, hogy mi volt erről a benyomásod, és ezt látva, mit látsz abból a tüntetésből, ami jövő szombaton szerveződik a Kossuth térre, annak mekkora volumene lehet?
Nekem a kifejezés, ami először beugrott, az erődemonstráció. Ugyanis aznap este volt egy teltházas Depeche Mode koncert Budapesten, megjátszott a foci válogatott 60 ezer néző előtt a Népstadionban. A Depeche Mode koncerten a komplett X generáció az én kivételemmel ott van, a foci meccsen kín vannak a fiatalok, idősek, ehhez képest több ezer ember, nem akarok belemenni becslésekbe, hogy most 2000, 5000, 10000, több ezer ember, amikor átvonultunk a Kossuth térre, ott azt tudom mondani, hogy a tanártüntetések leszálló ágának a tömegét meghaladó létszámú ember volt a tüntetésem.
Mennyi 5 óra eltértével?
5-6 óra alatt, igen, ennyi emberhez jutott el, és voltak gyerekek. Tehát ugye ez vége, tehát felvesszük a gyereket suliból, oviból, és utána mennénk haza, és rengeteg nagyjából velem egyidős, vagy tőlem valamivel fiatalabb ember nyakában a gyerekkel volt kint. Tucatnyi ilyet legalább láttam. Erre az ellenzék még nem tudott rávenni senkit az utóbbi időben, hogy az iskola után a gyerekkel a nyakában jöjjön ki egy tüntetésre. Tehát ez egy erődemonstráció volt, bejelentette ezt az április 6-ai tüntetést. Miután a Fidesz megteszi neki azt a szívességet, hogy most már mainstream módon foglalkozik vele, én egyáltalán nem látom esélytelennek azt, főleg ha jó idő lesz, hogy április 6-án egy kellemes szombat délutánnak ígérkezik, több tízezres tömeg legyen a Kossuth téren. Na most a Kossuth tér az tüntetési szempontból, én ugye szoktam nézni felülről a Kossuth teret, van a közvetlenül a parlament előtt méretű tüntetés, van a parlament és valameddig kiterjedünk a villamos sínekre tüntetés, és van a full Kossuth tér tüntetés, ami csak a múzeum, meg a, amit most bontanak, meg a tér sarka irányába kezd el kiritkulni. Ez nagyjából azt jelenti, hogy 3-4 ezer ember, 5-10 ezer ember, 10 ezer plusz ember. Ez nagyjából egy ilyen ökölszabályként használható becslés. Én úgy gondolom, hogy van esélye a nagy Kossuth téri tüntetésre, tehát a több tízezresre. Ennél jobbat, de szerintem aki ezt megjósolja, az hazudik.
Múlt héten hosszan beszélgettünk Gergely Marcival együtt arról, hogy hol a határ magánélet és közélet között ebben a történetben, illetve Magyar Péter és Varga Judit történetében. És hát azóta erősen lapot húzott az eseményekre az, hogy Varga Judit megszólalt, egyfelől, amikor a hangfelvételek kijöttek, Facebook posztokban kezdett el verbális és fizikai abúzusról beszélni, és amikor ezt az adást vesszük csütörtök délelőtt, ehhez képest előző este, szerda este 2 órát volt bent, azt hiszem körülbelül 2 órát Hajdú Péter műsorában egy egy ilyen YouTube kibeszélő showban, ahol nagyon grafikusan ábrázolta azt, hogy ő állítása szerint milyen abúzusban élte le az elmúlt másfél évtizedet Magyar Péter mellett. Én nem azt gondolom helyénvalónak, vagy bölcsnek, hogy ebben a helyzetben ezekről a különböző állításokról beszéljünk, és azt vizsgáljuk meg, hogy kinek a magánéletében mit és hogyan ítélünk meg. Én egy problémát érzékelek ebben az egész történetben, egy olyan gordiuszi csomót, amiben azt látjuk, hogy van egy potenciális áldozat, és vannak neki az állításai, és van egy kontextusa az egésznek, hogy ez az egész akkor bukik ki, amikor, olyan kontextusban, amikor, itt azt értem alatta, hogy egy szólamban, egy ütemben, és felerősítve a propaganda által. Van-e neked bármilyen elképzelésed, megoldásod arra, hogy hogyan lehet egy ilyen helyzetben úgy értelmezni a szálakat, hogy senki nem kérdőjelezi meg egy potenciális áldozatnak a megállapításait, de közben árnyalja az egész helyzetet azzal, amit lát körülötte?
Tegnap este néztük, vagy hát egy darabig néztem, aztán nem bírtam tovább nézni, ez nem az erősségem az ilyen kibeszélő show műfaj.
De leterhelő volt egyébként.
Leterhelő volt, és aztán átváltottam, hogy folyamatosan néztem különböző online médiumoknak az ilyen update-elt tudósításait. Az első dolog, amit szerintem ezzel a interjúval kapcsolatban rögzíteni kell, hogy a NER-ben senki sem szólal meg engedély nélkül. Tehát tudjuk, hogy a parlamenti képviselő inkább hülyét csinál magából, mint hogy a Rogán iroda engedélye nélkül megszólaljon. A miniszteriális szinten sem mindenkinek, a Szijjártónak van, meg Pintérnek van, meg az a valamekkora szabadsága, hogy ők beszélhetnek anélkül, esetleg Gulyásnak beszélhetnek anélkül, hogy azt előtte Rogánnal egyeztetnék. Tehát abban biztos vagyok, hogy Varga Judit nem magától találta ki azt, hogy ő el fog menni Hajdú Péterhez. Ő erre utasítást kapott. Ez az egyik. A másik az az, hogy ennek az interjúnak az volt a célja, hogy kettő dologról ne beszéljünk. Az egyik az a bicskei kegyelmi botrány, amit egyébként Magyar Péter a röptüntetésen, a beszédében visszakötött oda is, és tudatosította a tömegben, hogy ő ebből a botrányból indult el. A másik pedig az a legutóbbi hangfelvételből kibontakozható botrány. Erről a kettőről egy szót se. A rogáni kommunikációnak jól láthatóan az a célja, hogy úgy állítsa be, hogy itt egy rossz házasságról van szó, egy sértődött férfiről, aki úgymond hisztizve úgy döntött, hogy ő most nem otthon hisztizik tovább, ahogy eddig, hanem az ország nyilvánossága előtt hisztizik. Ez a kommunikációs cél, amit el akarnak érni, és én félretéve most a politikai elemző, meg jogász, meg mit tudom én milyen éneimet, emberileg nagyon haragszok azokra, akik ezt kitalálták, és mindamellett, hogy sajnálom Varga Juditot, emberileg nagyon haragszok Varga Juditra is ezért. Én sosem voltam bántalmazás áldozata, tehát nem vertek otthon, nem mondta azt az apám, hogy nem lesz belőlem semmi, tehát hogy én egy támogató környezetből jövök. Bántalmazott embereket viszont a munkám során ismertem meg nem egyet, nem kettőt. És úgy gondolom, hogy ezzel az interjúval Varga Judit, nem tudok rá most szebb szót, és nem is akarok, szembeköpte a bántalmazás áldozatokat. Azzal, hogy előadja ezt a mérsékelten őszinte történetet arról, hogy ő mit élt át, meg hogy élt át, össze kell vetni az Instagramjával. Nem azt mondom, hogy nem érte őt semmilyen atrocitása Magyar Péter részéről, de azzal, hogy ebből egy ilyen bazári, teátrális műsort csinált, azzal nagyon nagy kárt okozott. Az abúzusok áldozatai ülnek otthon és gondolkoznak azon, hogy elmerjenek-e menni a rendőrségre. Gondolkoznak azon, hogy fognak-e ott nekik hinni. Gondolkoznak azon, hogy milyen lesz az ő társadalmi megítélésük, amikor elmerik mondani, hogy mi történt velük. Eszméletlen sok bántalmazott nő van, aki komoly szexuális abúzust azért nem tár a nyilvánosság vagy a hatóságok elé, mert tart attól, bocsánat megint a csúnya szóért, hogy le fogja kurvázni őt a közvélemény azért, ami őt érte. Tehát ezek marha érzékeny szituációk, marha érzékeny helyzetben levő emberek, és itt óriási jelentősége van annak, és lehet csúnyákat gondolni magyar feministákról és emberi jogi harcosokról, de itt minden szónak, minden fogalomnak jelentősége van, mert áll ezzel szemben egy olyan közvélemény, aki azt mondja, hogy ó, ki lehetett bírni azt a bántalmazást, ó, biztos neked is jó volt, ó, hát az házasságban ez természetes, tehát ezek a toxikus mondatok. És akkor belemenni egy bulvár showmannek a showjába, és ott eljátszani a megtört sírdogáló áldozatot, rossz színészi képességekkel eljátszani a megtört sírdogáló áldozatot, ezzel akkora pofont adott az áldozatvédelem ügyének, amelyet miniszterként se adott, pedig miniszterként is adott pár pofont az áldozatvédelem ügyének.
És politikai játszmává tette, politikai játszmává tette az áldozatok szerepét.
Igen, és érdemes megnézni Mérőver a Facebook posztját, ha valaki esetleg nem tudja, Mérő Vera egy bántalmazás és a nők elnyomása ellen küzdő aktivista, elég ismert ezekben a körökben is. A posztjából az derül ki, hogy őt megpróbálták arra rávenni, hogy ezzel kapcsolatban foglaljon állást. Tehát azok, akik ezzel hivatásszerűen foglalkoznak, az mindenkinek felállt a szőr a hátán, hogy mered. És de én az, hogy a nők erről mit gondolnak, írt pár olvasom erről, abba azért nem megyek bele, mert nem vagyok nő, és nem akarom interpretálni ezt, mansplainingelni, de ott is azért erősebb a felháborodás azzal kapcsolatban, hogy egy rossz házasságot, ahol történtek bizonnyal atrocitások, veszekedések, akár megalázó veszekedések is, most a rogáni kommunikáció felpörget oda, hogy ez a bántalmazás, nem, ez nem a bántalmazás, az egy másik dolog, és ezt összemosni, ez egy oltári nagy szemétség.
Amikor az áldozatoknak az a problémája alapvető, hogy hiteltelenítik az ő kiállásukat, egy teljesen hiteltelen hiteltelen megszólás, vagy rendezvény, vagy esemény az, ami próbál most éppen erre felhívni a figyelmet.
És mindezt azért, hogy néhány bűnözőt fedezzenek. Tehát azért ez úgy szerintem azon kell gondolkozni, hogy tehát tényleg szegény Varga Judit azért csinál magából majmot egy riport műsorban, hogy néhány most vettem egy levegőt, hogy ne mondjam a trágárságokat, hogy milyen bűnözőt tovább lehessen fedezni. Ez megalázó, ez felháborító. Én nekem a gyomrom forgott, amikor ezt néztem.
Nagyon-nagyon megterhelő volt, hogy két gondolatot kapcsoljuk ide. Az egyik az, hogy nagyon-nagyon fárasztó ezt az egészet követni, és nem zárom ki, hogy hosszú távon a Fidesznek jól jön az, hogyha belefáradnak az emberek, hogy egyszerűen annyira sok és annyira túlterhelő legyen, hogy mindenki már le akarja kapcsolni az egészet. Ez az egyik, amit akarok mondani. A másik pedig az, hogy őszintén sajnálom Varga Juditot, mint embert, és nagyon-nagyon haragszom én is az ő politikai personájára, igazságügyi miniszteri szerepére, és abban a mulasztásaira, de őszintén sajnálom azt, hogy azt látjuk, hogy ő állítólag otthon kiszolgáltatott volt, majd utána részt vett egy olyan rendszerben, amelyről tudjuk, hogy kiszolgáltatottként kezelte, ahol az volt az elvárás felé, hogy azoknak az elvárásoknak a mentén teljesítsen, amit neki megmondanak, és hogy ő bármikor feláldozható. Tehát az egészen biztos ebből a sztoriból, hogyha személyesen Varga Juditot akarjuk vizsgálni, amit zárójel egyébként nem lényeg ennek a történetnek, az a lényeg, amiről te beszéltél, hogy ez egy sokszorosan kiszolgáltatott helyzet, amit most látunk magunk előtt. A kérdés, ami ebből felsejlik, az, hogy lehet egy ilyen rendszer, ami mindenhatónak tűnik, és ami tényleg ennyi ideje ül a hatalmon, és ekkora támogatottsága vagy legitimációval, hogyan lehet az, hogy egy ilyen rendszerben valaki ilyen helyzetbe kerülhet, és senki nem segít neki?
Hát igen. Arról az emberről beszélünk, aki úgy, ahogy mi most itt egymással szemben ülünk, úgy ült sokáig minden hónapban a belügyminiszterrel egymással szemben. Az, aki felveszi az irodájába a telefont, felhívatja az asszisztensével az ORFK-t, és beleszól, hogy országos rendőrfőkapitány úr, legyen szíves, fáradjon át a minisztériumba egy kávéra. A főkapitány úr 24 órán belül átjön kávézni az igazságügyi minisztériumba. Tehát ha ő nem kap segítséget, akkor az, akinek nem a rendőrfőkapitányhoz meg a belügyminiszterhez van közvetlen vonala, hanem be kell neki mennie végig a városon, és besétálnia adott esetben egy kisvárosnak a rendőrkapitányságára, az mire számíthat? Ja, és még egy dolog. Ugye nyilván ez Magyar Péter lejáratására is ment ez az interjú, hogy a Péter csak azért kapott állásokat, mert én miniszter voltam, meg stb. Ez pontosan ugyanaz, mint ami az előző hangfelvételen van. Hogy Varga Judit egy alapvetően másról szóló beszélgetésben a legnagyobb természetességgel ismeri el a NER velejéig romlott korrupciós mi voltát.
Ahogy azt megtette Kocsis Máté is egyébként a múlt héten, és ahogy megtette Bájer Zsolt is egyébként ezzel az üggyel kapcsolatban, aki azt mondta, hogy erről, hát olyan régóta tudunk arról, hogy Varga Judit bántalmazó kapcsolatban él.
Tehát ha most el akarnám játszani a naívat, akkor megkérdezném, hogy jé, én azt hittem, hogy egy 10 milliárdokkal dolgozó diákhitel, vagy 100 milliárdokkal dolgozó diákhitel központ élére a legmerőbb fejvadász céget bérelték fel, és legalább 20 évnyi rutinnal rendelkező harvardi diplomás top menedzserek közül választották ki a legalkalmasabbat, nem?
Egyébként arra szerintem...
És még egy dolog, csak egy apróság. A Magyar Péter a Diákhitel központ élére az előtt lett kinevezve egyébként, hogy Varga Judit miniszter lett. Pár nappal, de hamarabb. Tehát ennyit erről.
Azért arra kíváncsi lennék még, hogy arról mit gondolsz, csak röviden, hogy azért azok a vádak, amiket megfogalmaz Varga Judit, azok nagyon súlyos, személyes vádak. És az egészben érzékelek egy olyan, nem tudom, hogy az a jó szó, hogy képmutatást, és tényleg nem akarok vékony jégre menni ezzel a témával, de ha megfordítanánk ezt a történetet, és arról lenne szó, hogy egy NER-en belül lévő emberről derül neki az, hogy teszem azt lehet, hogy otthon terrorizálta a családját, akkor nekem van egy olyan érzésem, hogy az a demográfia, ami most ezt propaganda borítékba így berakja, lenyalja a szélét, leragasztja és eldobja a fenébe, hogy jó, hát ez most ez egy lejárató kampány. Ugyanez a demográfia tűzzel, vassal menne azután a politikus után. Tehát ezt szerinted fel lehet oldani ebben a helyzetben?
Nem tudom, hogy fel lehet-e, de az a szomorú, hogy ez egy politikai játékszer, mint az alkoholizmus, mint a jaktonorgiázás, mint a szatyorban 3 millió forint átvétel. Ezzel az a legborzasztóbb, hogy ezzel politikai játszmákat lehet folytatni. Ez azért van egyébként az egész, hogy mi azzal foglalkozzunk, hogy mi újság a magyar családnál, ahelyett, hogy azzal foglalkozzunk, hogy milyen bűncselekményekről kellene beszélni.
Egyébként írtam erről egy publicisztikát, pont akkor jelenik meg, amikor ezt az adást fölvesszük, ahol pont ezt fejtem ki, majd beteszem a leírásba, hogy valójában nem róluk szólnak a kérdések, tehát nem Magyar Péter, nem Varga Juditról szól, hanem arról a hangfelvételről, előre a rendszerről, ezekről a problémákról. Viszont mielőtt még átmegyünk a kérdezfelelek része, egy témát még muszáj felvetnem röviden. Mégpedig az, hogy ez a második ügy, Magyar Péter felemelkedése, a második ügy 2024-ben, ami akkora botránnyá alakul, hogy nem tudja kintartani a propaganda valóságból a rendszer, nem lehet elhallgatni, eltussolni az egészet, valamilyen reakciót kell adni rá. Az nyilvánvaló volt, hogy Novák Katalin és Varga Judit és Balogh Zoltán félig meddig bukásánál mi a logikus lépés, a lemondatásuk, látták, be lehetett mérni, hogy ez a következő lépés. Itt ennek a sztorinak a közepében közvetlően rendszervezetése, és azon belül is még pontosabban gyakorlatilag a NER második embere áll. Itt az, hogy hát akkor igen, akkor felelősöket szedünk, az nem megoldás. Az a kérdésem, hogy ez-e az a pont, ahol a rendszernek el kell kezdeni gondolkodni azon, hogy a botrányai visszagyűrűztek, és nem lehet mindent kintartani ebből a buborékból. Bónusz kérdésem, csak a mihez tartás véget, hogy mit gondol szegény túlszulejtett Gulyás Gergelyről, aki az elmúlt évek legzavarba ejtőbb sajtónyilatkozatát tette szintén ezzel az ügyel kapcsolatban.
Gulyás Gergelyről azt gondolom, hogy nem tűnt úgy, hogy ő nagyon jó bőrben van azon a videó felvételen. Nem tudom, hogy mi a baja. Nem fogunk azzal a nyilatkozattal foglalkozni, az el fog süllyedni. Én azt remélem, hogy nincs komoly egészségügyi problémája Gulyás Gergelynek, és innen is jobbulást kívánok neki, erre én ennyit szeretnék reagálni. Igen, ki van csúszva egy picit, még mindig ki van csúszva a kezdeményezés a Fidesz kezéből, és csinálnak hibákat. Tehát még az előző blokkhoz írtam fel, de Dajcs Tamás az bírta nyilatkozni, hogy odakint most szörnyek járnak, nadrágszíjjal, meg mit tudom én, könyvekkel, vagy milyen nyavaját mondott. Tehát ugye parafrazeálta a magyar, vagy a Varga Juditnak a mondatait Magyar Péterről. Tehát az odakint most szörnyek járnak, az egy több százezres nagy tüntetésnek volt a jelmondata, ahol széles társadalmi összefogás fejezte ki az, hogy undorítónak tartja azt, ami a Bicskei üggyel kapcsolatban történt. Ezt összemosni akármilyen családi viszállyal, ez egy kommunikációs hiba, és vissza fog ütni a Fideszre. És ilyen hibákat sorban csinálnak. Az, hogy mikor válik ez kontrollálhatatlanná, vagy egyáltalán kontrollálhatatlanná válik-e, nem tudom. Ugye az egész dolog, amiről eddig beszélgettünk, az arról szól, hogy iszonyatosan sok hangerővel, iszonyatosan sok csatornán nyomjuk azt, hogy ez Magyar Péter és Varga Judit családi viszálya, és az abból folyó sértődés, és erről beszéljünk. Magyar Péter viszont van abban a helyzetben, hogy miután ő van a figyelem középpontjában, ő egy-egy megszólalással most olyan terelését tudja végezni a közvéleménynek, amit a Fidesz terelésenként 1-2 milliárd forintból tud követni. Tehát az biztos, hogy ez most egy nyitott meccs, az majd kiderül, hogy ez tényleg a kommunikációs tér elbillenése vagy sem.
A Hírháttérben folytatjuk majd még ennek apropóján kicsit a rendszer elemezgetését, most azonban kezdődjön a kérdezfelelek rész, maradjatok velünk. Az e-heti első hallgatói kérdésünkön szakítsunk meg csak egy perc erejéig a Magyar Péter történetet, bevezetőben említettem már, a héten a New York Times megírta, és bizonyítéként a CCTV felvételekkel is alátámasztotta, hogy Bolsonaro egykori brazil elnök úr, aki nagy elvbarátja Donald Trumpnak és Orbán Viktornak, két napot töltött a magyar nagykövetségen Brazíliában, azt követően, hogy elkobozták az útlevelét, és letartóztatták két korábbi segítőjét puccskísérlet miatt. Itt FYI el kell mondani azoknak, akik nem követték a brazil belpolitika alakulását, pedig egyébként elég fontos országról beszélünk, és elég sok globális figyelmet is kapott, hogy hát elvbarátjához hülyen Bolsonaro elnök úr is a 2022-es elvesztett választása után egy január 6-ához hasonló megoldást akart keresni arra, hogy ő hatalomban maradjon. A hallgatónak az a kérdése ezen a héten, hogy mi a történet tanulsága?
Az, hogy a magyar külügyminisztérium nem ismeri az ennél már nincs lejjebb kifejezést, tehát naponta tudnak minket meglepni valami borzasztó amatőr dologgal. Az a tanulsága, hogy ha ezt Magyarország folytatja, akkor Magyarországgal kapcsolatban az lesz az általános vélekedés a nemzetközi politikában, hogy Magyarországgal vigyázni kell. Mindig megvannak ezek a zsivány országok a világpolitikában. Magyarország is azért volt, lakott Magyarországon Carlos a Sakár egy darabig, meg hasonlók. Tehát az elmúlt időszakban, ugye befogadtuk a Gruevskit, miután megbukott. Hiteleztük Marine Le Pen kampányát.
Volt egy orosz kémbankunk.
Felcsapott farokkal rohangálunk Trump után leghűségesebb pincsiként. És akkor most kiderül, hogy a bukott brazil elnök az a mi követségünkön bújkál.
Na most egyébként innen... nagyon ajánlom a felvételt, nem tudom, hogy New York Times ez paywall-os-e, de hát fantasztikus, az egész felvétel az olyan, mint amikor a haverodnál fifáztok este 8-ig 13 évesen, és akkor felhívjátok a anyukát otthon, hogy figyú, aludhatok-e a haveromnál, és akkor vitték át az ágyneműt az egyik szobából a másikba, meg igen, rendelték a pizzát, egészen komikus egyébként, ha valaki, igen, én ajánlom megnézésre.
Na most azért egy, ez azért, tehát... Ha most ezt esetleg nézi valaki, aki mondjuk a magyar elhárításban mondjuk őrnagyi alezredesi pozíciójuk eljutott, és 11 pár éven nyugdíjas, az egy mind a két kezét az arcába, mind az arcát mind a két kezébe, úgynevezett dupla arcpálma, nézte ezt, hogy az én időmben ezt nem lehetett megcsinálni, mert szóltunk, hogy valami fedősztori, valami legalább éjszaka jöjjön, stb. Tehát amatőr az egész. A másik meg az, visszatérve az előzőre, hogy innentől kezdve az ország, a Magyarország nagykövetségei minden országban az érdeklődés középpontjába kerülnek, titkos szolgálati érdeklődés középpontjába kerülnek, mert ha van ott valami olyan ember, aki adott esetben gyanús, hogy orosz-kínai segítséggel, vagy éppen széljobber, és megbukik, vagy destabilizálni próbál, és nem jön össze neki, akkor hova fog menekülni? A magyar nagykövetségre. Innentől kezdve a francia, az angol, a német, az amerikai, a kínai, az orosz, a nem tudom én, fel lehet sorolni a világ tucatnyi legerősebb hírszerző szolgálatát, mindegyik prioritásként fogja kezelni azt, hogy legyen emberünk, legyen kameránk, legyen mikrofonunk a magyar követségen. Innentől kezdve a WC-re nem tud elmenni a magyar diplomata anélkül, hogy azt ne figyelné valaki. Tehát köszönjük szépen Szijjártó Péter külügyminiszternek, hogy elintézte azt, hogy a magyar diplomaták potenciális kémként vannak kezelve világszerte, és a magyar nagykövetség az komolyan lassan ott tartunk, hogy a nyugati aluljáróban inkább lehet konspirálni, mint a magyar, tetszőleges magyar nagykövetségen. Hát ezt értük el a kiváló magyar külpolitikánkkal.
És két apróságot fűznék még hozzá. Az egyik az, hogy valahogyan kijutott ez a felvétel, tehát azt is nehéz elképzelni ezek után, hogy tökéletesen minden külügyi dolgozó és követségi dolgozó a világon egy vonalba lenne Szijjártó Péter és emellett a külpolitika mögött.
Kormánytisztviselői fizetést kapnak kiküldetésben is.
És ennek ellen, és a másik pedig az, hogy megint észre kell venni az, hogy nagyon-nagyon sokszorosan és hatványozottan ordító ostobaságom az amerikaiakkal kötekedni abban a világban, ahol egy ilyen felvétel úgy jut el HD minőségben, timecode-olva, ellenőrizve a New York Times-hoz, hogy gyakorlatilag az egész világon első címlapon hozzák a történetet. Tehát továbbra sem biztos, hogy a legjobb külpolitikai doktrina nem csak a keleti barátság, hanem úgy összeakasztja a bajszunkat egy olyan hatalommal, ami most ráadásul kimondottan figyel arra, hogy azok a szövetségeim, amiben benne vannak, azok még legalább a látszatát keltsék a működésnek, az nagyon-nagyon sokszor fog még visszaköszönni, és említettük már az orosz kémbankot, az egy ilyen epizódja volt, a különböző kitiltási ügyeket, az is egy epizódja volt, és ez is azért valamilyen szinten ennek egy következő része.
Igen, és szóval arról az országról beszélünk, hogyha a nagykövetségeinkre tud kamerát tenni, 60 pusztára is tud, a Pacsirta utcába is tud, mindenhova tud kamerát tenni. Tehát, hogy de tényleg öngyilkos taktika, de hát ugorjunk.
Következő rövid kérdés, de nagybetűvel kezdődik. Hol van Tuzson Bence, a magyar igazságügyi miniszter? Hol volt a kegyelmi botrány során? Hogy bírja kikerülni az újságokat egy hónapja? Nagyon érdekes, mert egyébként ez a múzsa kommentfalára jött ez a kérdés, és nagyon-nagyon szeretem azt, hogy nagyon sokszor elveszik a munkánkat a kommentelőitek, mert elkezdenek egymásnak válaszolni, és itt volt a kedvenc válaszom, ez a köszi, hogy emlékeztetsz, hogy amúgy ez az ember létezik a magyar kormányban.
Igen. Novák Katalin és Varga Judit is kommunikációs kísérlet volt a Fidesz részéről. Ugye az egyetlen kormány az EU-ban, ahol nincsen nő a kormányban, az most megint a magyar kormány. Fel akartak építeni modern nőket a kormányba. Novák Katalin egyébként sikeresebb, egészen a kegyelmi botrányig egy sikeresebb projekt volt, mint Varga Judit, akit ugye ki kellett vonni már előtte a forgalomból, de most belátták, hogy ezt a kísérletet nem folytatják, és Súlyog Tamás, meg Tuzson Bence képében jött két olyan ember, aki azzal az utasítással lett odaültetve, ahova oda lett ültetve, hogy ne csinálj semmit, menj be minden reggel 8-ra a munkahelyedre, gyere el onnan délután 4-kor, írd alá, amit eléd tesznek, ne adják kegyelmet senkinek, tehát nincs kegyelem, és ennyi. Tehát ezek az embereknek ez a politikai funkciója. Az igazságügyminiszter rosszabbul nem fog működni, mint az igazságügyminisztérium rosszabbul nem fog működni, mint eddig. A köztársasági elnök hivatal tök mindegy. Ők azért vannak, hogy ne legyenek a tévében, ne legyenek a rádióban. Súlyog Tamással legközelebb december 31-én este fogunk találkozni, Tuzson Bencével meg még akkor se.
És a harmadik kérdés, itt most felolvasom a kérdést, és utána kicsit kontextusba helyezném egy másik állítás, vagy másik felvetéssel. Donát Annának köszönhetően eljut a felvétel, itt a hangfelvételről beszélünk, az Európai Bizottsághoz. Hogyan fogja ez érinteni a jogállamisági mechanizmust, illetve az Európai Parlament által indított pert a decemberben kizsarolt összegekről? Így szól a kérdés. viszont felvet egy tágabb kontextus is, amiről beszélnünk kell. Az egyik az, hogy A, mi az, amit említünk itt Donátan nevvel kapcsolatban, mert erről is írtatok. B, az, hogy hogyan viszonyulnak az ellenzéki pártok a Magyar Péter jelenséghez, és főleg ahhoz az elmúlt pár naphoz, ami már konkrét bizonyítékokra épült.
Én úgy gondolom, és ezt is írtuk, hogy Donát Anna azt tette, amit az ő pozíciójában tenni kell, európai parlamenti képviselő, eljutatja ezeket a fejleményeket az Európai Parlament megfelelő helyeire. Ennél többet nem szabad tennie, mert könnyen abban a helyzetben manőverezheti a pártját, hogy a Magyarországnak rosszat akaró politikusok oldalára kerül. Ugye Magyar Péternek az egyik fontos üzenete az, hogy ő nem ért egyet azzal, hogy a Magyarországnak járó pénzeket visszafogják. Tehát amit az ő a Donát Anna mozgásterében meg lehetett tenni, azt megtette, és azt úgy gondolom, hogy ez egy adekvát reakció volt. Tehát ha...
Illetve nem tévedek, ő benyújtotta a parlamentnek is megtárgyalni azt, hogy...
Igen. És ez jó. Az, hogy ez a pert hogy befolyásolja, hát ott is azért ugyanaz van, mint amit a legelején mondtam, hogy azért kóbor hangfelvétel az kóbor hangfelvétel, nyilván meg lehet hivatalosan kérdezni Magyarországot, hogy mi újság azzal a büntetőeljárással. Tehát ez ebből majd lesz valami. De itt most az ellenzék előtt áll egy nagy feladvány, amely újabb feladványjá fog válni akkor. Eddig mondta már Magyar Péter, hogy ő indulni akar az európai parlamenti választásokon, még nem tudjuk, hogy hogyan.
Hiszen a pártot már nem tud alapítani.
Pártot már nem tud alapítani, de Orbán Viktor megköszönheti magának, hogy engedte azt a rengeteg törpepártot. Kézügyességi kérdés Magyarországon pártot vásárolni. Esetleg van neki valami folyamatban levő bírsága, legfeljebb néhány tízmilliós nagyságrendű összegből egy tip-top 10 éve működő pártot lehet, 2014-ben már voltak kamupártok, tehát 10 éves pártot lehet vásárolni. És tehát ha el akar indulni, akkor el tud indulni. Ha most összegyűjteni 20 ezer aláírást, a április 6-ai tüntetésen kiállnak, az gyűjtik az aláírásokat, szintén kézügyességi kérdés. Ha viszont elindul Magyar Péter a választásokon, akkor itt három dolgot írtam fel magamnak. Egy, DK. Ha ők elkezdik, ugye Magyar Péter markánsan Gyurcsány ellenes politikus, a saját politikai ébredését a 2006-os eseményekhez köti, tehát ha a DK beleáll abba, hogy ő harcol Magyar Péterhez, ráüti a hitelesség bélyegzőjét. Kettő, ha Magyar Péter pártot szerez, és elindul a választásokon, nagyon megemelheti a részvételi arányt a választásokon, kiszoríthatja az LMP-t, a Momentumot, a Jobbikot, a Mi Hazánkat talán nem, de a kicsi budapesti balliberális pártokat kitolhatja az Európai Parlamentből.
Egyébként a Mi Hazánkot is, mert hogy nyilván a Mi Hazánknál ott van az, hogy szélsőjobbos pártok nem mennek jól európai fronton, de azért, hogyha bele gondolunk abban, hogy Magyar Péter milyen pozícióban jön, és miket állít, és milyen ügyekkel foglalkozik, akkor azt látjuk, hogy a Mi Hazánk hallgatása az elmúlt pár hétben az egy rettentő hangos beismerése annak, hogy ahova, amit Magyar Péter mond, az kellően rezonálnia kell az ő demográfiájukra.
És ez átvezet oda, hogy ezt a jelenséget politikai feladat kezelni. Tehát most akkor vagy beszállunk Magyar Péter mellé, vagy lapítunk valamit, valahogy viszonyulni kell Magyar Péter és a potenciálisan színre lépő pártja vagy mozgalma politikájához. És van egy harmadik veszély, vagy hát körülmény, ami itt felmerülhet, azaz, hogy ha Magyar Péter elindul, és megemeli a részvételi arányát, akikkel megemeli, azok a magyar közvéleménykutatások legmagasabb oszlopából jönnek, ez a nincs pártja, nem válaszol oszlop. Ezeknek az embereknek most lesz pártja, és ha csak 10%-kal megemeli a részvételi arányt, az is egy 6-800 ezres választó tömeget jelent, akiknek nincs polgármester jelöltje se. És nem tudjuk, hogy például a budapesti választáson, ahol szintén több tízezer embernyi plusz szavazat jöhet be, hogy Ezek között van nagyon sok, aki úgy amúgy jobboldali érzelmű, és nem szereti Karácsony Gergelyt, van olyan, aki amúgy fideszes, és rászavazna Szentkirályi Alexandrára, bocsánat, vagy éppen az egyik se opció, kutyapárt, Vitézi Dávid, tehát...
Egyébként erre volt egy nagyon érdekes válasza a Magyar Péternek, amikor tartotta a sajtótájékoztatóját a hangfelvétek leadása után, aki kérdezte valamelyik újságíró a budapesti választásról, és ő alapvetően azt a narratívát mondta, amit Karácsony Gergely súlykolt eddig, hogy Szentkirályi Alexandra majd vissza fog lépni Vitézi Dávid javára, és Vitézi Dávidról annyit mondott, hogy hát, hogy ő egy fideszes államtitkár volt, és ezzel egyidejűleg Karácsony Gergely arról posztolt a Facebookon, hogy ez egy maffia állam, és gyakorlatilag parafrazálta Magyar Péter állításait. Nekem nem volt rajta a választási kampány bingómon az, hogy Magyar Péter és Karácsony Gergely egymáshoz közeledő kijelentéseket tesz, de ez egy nagyon-nagyon érdekes fejlemény
volt. Ezt hívják óvatos közeledésnek, mert nyilván nekik nem szabad egy fényképen szerepelni, de...
Mert ha Karácsony egyenlő Gyurcsány és Karácsony egyenlő Magyar Péter, akkor Magyar Péter egyenlő Gyurcsány.
Összegyurcsányozzák, összeorbánozzák egymást, ezt ők tudják. De mondok egy másik példát, Győr. Van egy fideszes főorvosunk, aki nem nagyon sikeres polgármester. Van az ex-polgármester, akit az orgiája után egyébként simán újra választottak. Van egy DK és még valaki, azt hiszem DK Momentum, de nem vagyok benne biztos, Glázer Tíme, a DK-s helyi politikus, és van Pintér Bence, aki ex-újságíróként hazaköltözött Egerbe, és nekiállt előbb újságot írni, aztán elindulni a polgármesteri tisztségért. Van ott egy komplett városrész, amelyik fel van háborodva, hogy oda akarnak építeni egy akkumulátorgyárat. Na most ebbe a helyzetbe megérkezik Magyar Péter pártja az EP szavazólapokra, elmennek szavazni emberek erre a pártra, akik egyébként nem mentek volna el a választásra, a négy politikus közül hova teszik az X-et? Borkaira teszik az X-et, mert ők amúgy jobboldali érzelműek, és Borkait normális polgármesterre tartják az orgia, meg bocsánatos bűn Magyarországon, vagy azt mondják, hogy felmutatott középső úgy és DK, ez azért nem nagyon valószínű Győrben, vagy azt mondják, hogy itt van egy civil, független, új ember, stb., és akkor Pintér Bence. Ez ott egy eléggé fluid helyzet, és az országban azért jó pár városban van, lesz hasonló helyzet az összellenzéki jelölt indulásával. Ez pedig egy lehetőség az ellenzéknek, lehetőség vidéki politikusoknak profilozni magukat, ahogy Karácsony, ahogy Soproni Tamás, ahogy a budapesti polgármesterek, ellenzéki polgármesterek, és ha a Fidesz megyei jogú városokat veszít, az komoly rugás lenne a Fidesz hatalmán, egész egyszerűen azért, mert a 2026-os választási kampány, a 22-es választási kampányban nem lehetett roadshowzni, mert akárhova mész, csak fideszes városba tudsz menni. Ha a 21 vagy 2 megyei jogú városunkból 8 nem fideszes, tudsz csinálni egy olyan roadshowt, amivel szavazatokat tudsz behozni. Tehát ez mindenkinek egy nagyon fluid szituáció. Hát most jön az, hogy nem elég szidni a kormányt, hanem ügyesen politizálni kell, és most majd kiderül sok emberről, hogy valójában ügyes politikus-e.
Ennyi fér bele a kérdezfelekbe ezen a héten, de jövő héten is számítunk a kérdéseitekre, ezeket pedig elküldhetitek a linken, amiben lesz az adás leírásában, illetve a Múzsa vagy a HVG-nek majd az erre vonatkozó posztjaiban, úgyhogy ne felejtsétek el, ha bármi érdekel titeket, akár a belpolitikai kampánnyal, akár nagyobb külpolitikai témákkal kapcsolatban, ami valahogy mégiscsak hatással lehet a mi helyzetünkre, kampányunkra Magyarországon, azt semmiképpen ne felejtsétek el elküldeni, most azonban gyorsan átlépünk a hírháttérre. Az ELTI hírháttérre egy tézis hoztam neked igazából, vagy olyan témát szeretnék megvitatni, ami engem régóta foglalkoztat. Ugye a NER egyik alapállapota az, hogy mind az ellenzéki, mind a fideszes oldalon él ez a mitosz, hogy Orbán Viktor nem csak ez a politikai sámán alak, hanem tényleg ő és a körei kézi vezérlik a magyar politika és a magyar közélet összes, tényleg a legapróbb négyzetcentiméterét is. És tényleg emiatt az elképzelés miatt van az a gondolat, hogy senki nem merhet megszólalni, mert a vállalkozására rá fognak tenyerelni, mert arra is rászólnak, hogy ez hogyan jusson le, és van egy egész nagy ilyen piramis játékszerű rendszer, aminek a tetején van a Karmelita Kolostor személyzete, és a Karmelita Kolostorból döntenek el mindent, ami az országban történik. Na már most úgy jutunk el 2024-be, illetve úgy indul el 2024, és vagyunk itt a harmadik hónapjának a végén, hogy a kegyelem botrányból kiderül, hogy minden szerencsétlenkedés, amit ezzel a nyomorult pedofil üggyel csináltak, az úgy történt meg, hogy Orbán Viktor erről nem tudott, vagy legalábbis nem volt befolyása. Előkerülnek bizonyítékok a Völner Sádor ügyből, amelyek azt támasztják alá, hogy azt a Polt Pétert és annak a Polt Péternek az ügyészségét, akiről ugyanilyen mítoszként él, hogy nem egy független szereplő, megpróbálják befolyásolni, és nem tudják befolyásolni. És megjelenik az a Magyar Péter, aki a Holdudvarnak egy nagyon fontos, nem politikai, de szereplője, tagja volt, és gyakorlatilag megállíthatatlanul megy elő olyan dolgokkal, amelyek károsítják Orbán Viktor rendszerét, még hogyha eddig kicsit vonakodik is arról, hogy Orbán Viktort vegye a szájára, sokkal inkább Rogán Antalt, de őt sem tudták kordában tartani. A kérdésem az két oldalú. Az egyik az, hogy megdőlt-e ez a mítosz? Az ellenzéki oldalon valószínűleg igen, de megdőlhet-e a kormány oldalon is ez a mítosz, hogy Orbán Viktor tényleg a mindenható, és nyugodtan rábízható mindent, mert ő mindent kézben tart? És ami ennél is érdekesebb szerintem, az az, hogy eddig minden botrányra a NER elmúlt 4-5 évében az volt a reakció, hogy szorosabbra húzták a pórász, kicsit jobban sanyargatták az embereket, kicsit jobban közelebb húzták a buborékot szűkebbre és feszesebbre. És most azt látjuk, hogy ezt minél jobban próbálják, annál kevésbé sikerül ezt ténylegesen ilyen feszesen tartani. A kérdés az, hogy meddig lehet még szorítani ezen a nyakörvön, mielőtt rájönnek arra, hogy ha ők meg akarják tartani a hatalmat és ebben a formájában, akkor valamin változtatni kell, mert eddig ezek a receptek a válságkezelésre, ha nem is eddig, de az elmúlt időszakban minden alkalommal kudarcot vallottak.
Én szeretném ketté venni azt, hogy a Fidesz hatalma és a Fidesz kontrollja a nyilvánosság fölött, mert ez két külön dolog. A Fidesz hatalma az sokkal összetettebb kérdés annál, mint hogy a Karmelitából irányítanak mindent. A Fidesz hatalmi struktúrája vidéken az nagyon épít a helyi spáhira. A Fidesz az országot választókerületekre osztja, és a választókerületi elnök, aki a parlamenti képviselő az esetek nagyon nagy részében, ő helyben egy megkerülhetetlen hatalmi alak, akivel szemben elvárás az, hogy totális kontrollt gyakoroljon, de cserébe a választásokon ostorral beterelje a beterelendő embereket a megfelelő helyre húzni az X-et. Ez a hatalmi struktúra nincs veszélyben. Tehát ez működik, és naivitás azt várni, hogy főleg vidéken emberek most elkezdenek, mint a Gyűrűk urában, amikor a Theoden királynak egyszer csak újra bele lehet lélegezni a szabad levegőt. Tehát ez jelenleg stabil. Amit mi látunk megrendülni, az a Fidesz kontrollja a nyilvánosság felett, ugyanis ezt tényleg, ha nem is a Karmelitából, hanem a miniszterelnökségről vezénylik. És ez a vezető szerep, ez tényleg kapott egy nagy gyomrost, nincs a földön, nem számolnak rá, de nem ő tereli a sarok felé a másik boxolót, hanem itt most egy ütésváltás van. Ez azzal a hatással tud esetleg járni, hogy egyre több helyen veszik észre a sebezhetőséget. 2 vagy 3 héttel ezelőtt volt az a botrány, hogy azt hiszem 60-valahány középiskolát, meg általános iskolát alapítványi és egyházi kezekbe próbált adni a Fidesz. Ez valahol sikerült is, de megint irodatársam a Csire Balást hozom példának, Óbudai Veres Péter gimnázium, Békásmegyeri Veres Péter gimnázium diákja volt, és a gyerekei is oda járnak, és ott egy több száz szülő állt össze, és mondta az, hogy ezt a tisztázatlan, előkészítetlen hatalomátvételt, függetlenül attól, hogy ki akarja azt a hatalomátvételt, ők nem akarják. És ez az összeállás, ez elegendő volt ahhoz, hogy ne kerüljön alapítványi kézbe az az iskola.
Bocsánat, ha jól emlékszem, erről vettetek is fel egy külön podcastot, ezt betesszük majd a
leírásába. Felvettünk, és erről hosszasan beszélgettünk, hogy ez hogy volt. Tehát azzal a hatással tud ez járni, hogy ha a Fidesz nem tudja magáról sugározni azt a képet, hogy ő mindenható, akkor előbb-utóbb több helyen állnak így össze, és a NER hatalmának az egyik alapjai nem állnak vele szemben össze az emberek, mert reménytelennek tartják. Tehát ez megtörhet, és de azt gondolni, hogy ebből rövid időn belül kritikus tömeg lesz, és tehetetlenné válik a NER, ez szerintem wishful thinking. Tehát a NER gyengül, a NER nincs jó paszban, de a NER egy választási ciklus közepén van, csak elkövette magával szemben azt a hülyeséget, ami akkor nagyon jó ötletnek tűnt, hogy az önkormányzati választást összevonta az EP választással, mert ugye önkormányzati választásnak ősszel kéne lennie.
És nem lesz ott az a fél év regenerációs időszak, ameddig egy másik kampányt lehetett volna indítani arra a választásra, ami, lássuk be, azért az EP választás sokkal inkább használ határokon belül egy fokmérőként, hogy éppen hányadán állunk a politikában.
Az egy éles közvéleménykutatás. És hibát követett, most úgy tűnik, hogy hibát követett el ezzel a Fidesz. Azt a ciklus közepi népszerűségvesztést, amit minden ciklusában eddig elszenvedett a Fidesz, most is elszenvedi, de az eddigi alkalmakkor se járt azzal, hogy megtört a hatalmuk, pont azért, mert volt két évük kijönni ebből.
Látsz rá a sét, hogy ez most más legyen? Mert nekem is ez az elképzelésem, hogy amit most látunk, visszagondolva mindig azt gondoltuk, hogy amikor a ciklus közepén volt valami gebasz, hogy hát amit most látunk, ennek valahogy ki kell tartani, mert ez nem olyan, mint az eddigiek, és akkor utána két év múlva ott találtuk magunkat, hogyha nem tartott ki. És most megint ebben a helyzetben vagyunk, hogy ez most megint nagyobbnak tűnik az előzőnél, de az előző is nagyobbnak tűnt az ACC megelőzőnél, és mindegyiknek ugyanaz a kétharmad lett az eredménye, mint az N-1-nek. Mi az, amiben ez a mostani sztori szerinted eltérhet, vagy nem tér el a korábbiakhoz képest?
Abban két dologban tud eltérni. Az egyik az az, hogy ha Magyar Péterből lesz pártvezér, akkor, és ő le tudja vezényelni a pártá alakulást sikeresebben, mint a többi párt, amelyek alapvetően azért baráti körökből alakultak ki. Tehát ha Magyar Péter pártot csinál, az egy vezérelvű párt lesz, ahol kevésbé lesz jellemző a klikkesedés, mint a többi pártban, és ugye a magyar választó nagyon kajálja a vezérelvű pártokat, a két legnépszerűbb párt jelenleg Magyarországon két vezérelvű párt, tehát ez esetleg módosítást tud hozni. De azért vegyük hozzá, hogy Magyar Péter most eddig nem hibázott, de azért két év a politikában két hónap is nagyon hosszú idő, tehát Magyar Péter simán az érdektelenség mocsarába süllyedhet el.
Vagy fennáll a veszélye a Márki-Zay Péteri hibának az egy rossz mondat, ami egy olyan helyzetben hangzik el, amit utána. Mondjuk ebben viszont következetes volt az, hogy a propagandát azonnal kiütötte, vagy eliminálta a kommentjeivel, hogy amit mondani fognak, az hazugság. Az, hogy ez valóban így van-e, azt a választó dönti el. Kicsit, hogyha már filmes hasonlatokon élünk, szerintem erről meséltem neked korábban, hogy ez az egész, ahogy Magyar Péter viszonyul az ellenséges hangokhoz a propagandában, az olyan, mint amikor az Eminemnek van az 8 Mile című filmje, és annak szól arról az utolsó ilyen rap csatája, hogy gyakorlatilag elmondja azt, hogy az ellenfele mit fog mondani róla, és utána átadja a mikrofont, és az ellenfele az csöndbe marad, mert tényleg elmondtak mindent.
Igen. Ha már ilyen kulturális példák, én nagy szumó birkózás rajongó vagyok, és amikor a szumó legfelső osztályába feljut egy új birkózó, most ugye ott két havonta tartanak nagy tornákat, a mostanit egy újonc nyerte. És az újoncok gyakran szerepelnek jól az első osztályú tornájukon, mert nem ismerik őket. Tehát Magyar Péter kommunikációs módszereire jelenleg nincs azonnal alkalmazható jó módszer, de az is lehet, hogy, hogy kiismerik, megtanulják, tehát a Márki-Zay Péter politikai pályafutásának is azt tett be, hogy ő az első néhány hét vagy néhány hónap jó politikai szerepléséből azt a következtetést vonta le, hogy ő tud jól politikai szerepelni, nem pedig az, hogy volt egy sikeres első néhány meccsem, és akkor most kell szerződtetni valakit, aki tudja az elméletet és felkészít a továbbiakra. De a másik tényező, amiről nagyon-nagyon keveset beszélünk, hogy a magyar gazdaság a padlón van. Tehát van egy 3-4% közötti kedvező inflációs adatunk, és jelenleg a magyar gazdaság egyetlen kedvező makroadata ez. A ipari termelés volumene csalódást keltő volt, hogy a januári statisztikák jöttek ki március elején, azt hiszem annál frissebb adat még nincs. Ipari termelés csalódást keltő, fogyasztás csalódást keltő, úgyhogy minimálbér és garantált bérminimum emelés volt, decemberhez képest visszaesett a fogyasztás januárra. A költségvetési hiány februárra elszállt, soha ilyen magas még nem volt az év arányos költségvetési hiány. Módosítani kellett a 2,5%-os hiánycél, már most 3% fölé, és örüljünk, ha 5 alatt megállunk. Tehát a választásokat követően nem tud elkezdődni azonnal egy olyan 2 éves időszak, amikor benyelte a vereséget a Fidesz, és azt mondja, hogy egy lassú osztogatással épüljünk vissza a parlamenti választásokra. Jelenleg lehet, hogy ez jövőre változni fog, de úgy tűnik, hogy a 2024-es év osztogatási szempontból egy halott év. Tehát nyilván bejelenthetik a 29. fajta csokot, amit 6000 ember felel meg neki az egész országban, de jelenleg nem látszik az a fajta gazdasági visszapattanás a gödör aljáról, amire mindenki épített, hogy ez majd jön, és akkor szép lassan a Fidesz ilyen nagy propaganda osztogatásokkal tud operálni. Ha valami veszélyként leselkedik a Fideszre, az sokkal inkább ez, mint Magyar Péter. Magyar Péter, ha jól csinálja, akkor egy rosszul teljesítő Fidesszel szemben fel tud lépni, de Magyar Péter mellett sokkal nagyobb kérdőjel van, mint amellett, hogy rosszul megy a gazdaságnak, és a Fidesz örülhet a 2025 közepén el tud kezdeni osztogatni.
Igen, és rásul, tehát tényleg egy polikrízis helyzetbe kerülhet a rendszer akkor, hogyha minden rosszul jön össze nekik. Persze van olyan forgatókönyv is, hogy minden jól jön össze, tehát van olyan forgatókönyv, hogy visszapattan a gazdaság a következő 2 évben, sikerül egy kicsit megegyezni az európaiakkal, hogy ne cseszegesek annyira, vagy ne adj Isten tényleg elérni azt a jobboldali fordulatot, amit ezek valószínűleg nem fogunk elérni, vagy nem fog elérni a Fidesz, de szerintem erről lesz egy külön kiadásunk, amikor erről fogunk beszélgetni szakértő vendéggel. És persze lehet azt gondolni, hogy majd tényleg Trump elnök úr, ha éppen nem azon ügyködik, hogy a világ felrobbantsa önmagát, és ehhez ő lehető leginkább hozzájáruljon, akkor tényleg segíteni fog abban, hogy a nemzetközi kapcsolatok is Orbánék szájíze szerint alakuljanak. De ennek ugye van az árnyoldala, amikor azt látjuk, hogy megmarad a belpolitikai figyelem, ellenségesség, és ennek a különböző mítoszoknak a felbomlása Magyarországon belül, megmarad az a gazdasági nehézség, amiben belekormányozták részben magukat az elmúlt évek során, és amiből az istenek nem tudnak kilábalni, mert magukat kormányozták bele, miközben mindenki más már vígan ki fog jönni belőle. És benne van az, hogy igenis látjuk azt, hogy nagyon sok kellett 2022-ben, nagyon sokat írhat az európaiak jófejségére a Fidesz, hogy ők nem álltak neki a jogállamisági dolgoknak a választás előtt, nem akartak ebbe interferálni, de azóta látjuk, hogy elindult egy külpolitika Európán belül, pláne egy olyan külpolitikai lejtőn a magyar nemzetközi kapcsolatok története, ami 2022-ben nem volt tényező, de 26-ban igenis tényező lehet. Még akkor is, hogy a külpolitikával nem lehet választást nyerni.
Igen, tehát a helyzet, pont ezt mondom, hogy most rossz helyzetben van a Fidesz. Az, hogy 2 év múlva is rossz helyzetben lesz-e, ezt nem lehet megmondani, nagyon, nagyon sok mindenen múlik, viszont először van olyan, hogy távoli esélye, de van annak, hogy lesz egy normális kihívója a választásokra, és ugye, záró gondolatként ugye azt mondtuk, hogy a EP választás az egy nagy éles közvéleménykutatás. Nekem régi vesszőparipám, hogy az ellenzék akkor lesz erős, ha nem megállapodnak a együttműködésről, hanem kiderül, hogy ki a vezető. Ki az, aki maga mellé tudja állítani az Orbán ellenes szavazatokat? Ki az, aki az erőpozíciójával tud beszélgetni a többiből? Na most, ha az lenne a kérdés, hogy mi lenne a Magyar Péter számára a legjobb választási kimenetel, az az, hogy ő kiszórja a kispártokat az EP-ből, azoknak meg kell őt keresni, hogy milyen feltételekkel veszi őket a fedélzetre, és number van kihívóvá válik. Ha ő ezt eléri, akkor az egy jó választás volt neki. És onnantól kezdve gondolkozhat azon, hogy hogyan csinálja tovább a politikáját.
De látsz ezután esélyt érdemi összefogásra? Itt most nem arra, hogy betagazódunk, mert tényleg már 10%-os párt vagyunk, hanem arra, hogy teszem azt, rá kell jönni arra, hogy valahogy többséget kell szerezni ezzel a rendszer ellen, hogyha egymást is öljük, nem fogunk.
Nézd, ha az van, tehát jelenleg az ellenzék válságának az egyik oka az az, hogy nem tudják tisztán eldönteni az emberek, hogy hova kell állni. Tehát ha te egy mondjuk alapvetően szoci gyökerű vidéki politikus vagy, aki 20 évesen a szocpártban kezdtél, most 50-valahány éves vagy, és adott esetben el tudsz hozni egy körzetet, vagy meg tudsz nyerni egy polgármesteri tisztséget, jelenleg te ezt az erőt, ezt nem tudod, hogy melyik párthoz vidd oda. És akkor végül összefog mindenki, és aztán kikapsz, mert bekerül az összefogásba olyan is, akit te helyben nem szeretnél. Na ezt a helyzetet meg lehet azzal szüntetni, ha van egy ellenzéki mozgalom. De tehát ezt az ellenzéki mozgalmat már többféle patchworkből próbálták összevarni. Ezért mondtam az előbb, hogy az ellenzéknek ezért nagy veszély Magyar Péter, mert ha ő akarja, akkor ő tud azzal a politikai termékkel kampányolni, hogy több patchworköt már ne varjunk, vegyünk egy új takarót.
Sanyi, köszönöm szépen, hogy ezen a héten is itt voltál és segítettél elemezni a történéseket. Nézőinknek, hallgatóinknak pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmet. A szavazófülke jövő pénteken is folytatódik. Elnézést kérünk, hogy az eddigi 3 epizódból sikerült 2-t egy március 15-ére, illetve egyet egy nagy péntekre tenni, de mindenkinek kellemes hosszú hétvégét, kellemes húsvétot kívánunk. Jövő héten folytatjuk. Ne felejtsetek el kérdéseket küldeni abba a műsorba, és ne felejtsetek el feliratkozni se a HVG podcastokra, se a Diétás Magyar Múzsára. Minden linket, ami az adásban említettünk, illetve ami a feliratkozás közásokhoz kelleni fog, meg fogtok találni a leírásban. Én Nagy Iván László vagyok, viszont hallásra, viszontlátásra.